Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A gázai övezetben kialakult súlyos humanitárius helyzet, a túszok szabadon engedése és Jeruzsálem városának védett státusza szerepelt napirenden Mahmoud Abbas, a palesztin nemzeti hatóság elnöke vatikáni látogatásán, akit Ferenc pápa is fogadott, közölte a Szentszék. Az egyházfő és Mahmoud Abbas találkozóját követően a szentszéki államtitkárságot vezető Pietro Parolin bíboros és a vatikáni külügyminiszterként ismert Paul Richard Gallagher fogadta a palesztin elnököt. A vatikáni közlemény szerint a felek kiemelték a katolikus egyház szerepvállalását a palesztin társadalom életében, ami a Gázában kialakult súlyos humanitárius helyzetben is megnyilvánult. A szentszéki egyeztetésnél minél előbb tűzszünetet sürgettek, és minden túsz szabadon engedését. A felek reményüket fejezték ki, hogy a 2025-ös jubileumi szent évben a zarándokok visszatérhetnek a szent földre. Csaknem 1 milliárd forintból létesül 105 új férőhely Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, a tárca pályázatán 13 önkormányzati, egyházi és civil szervezet nyert, hogy új férőhelyeket hozzon létre. 35 évre emeli a kormány a babaváró hitel felvételének korhatárát, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter kifejtette, a korhatár emelése azt jelenti, hogyha 35 éves koráig egy házas pár azt vállalja, hogy 5 éven belül az első gyermek megszületik, akkor jogosult lesz a babaváró támogatásra. A családok évvégi kiadásaira tekintettel a korábbi évekhez hasonlóan idén is hamarabb kapják meg a decemberi családtámogatási ellátásokat, az arra jogosultak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A decemberi gyest, gyetet és családi pótlékot az elmúlt évek gyakorlatainak megfelelően idén is még a karácsonyi ünnepek előtt megkapják a családok. Akik a lakcímükre kérték az ellátást, azoknak december 20-ától kézbesíti a Magyar Posta, a bankszámlákra pedig ugyancsak december 20-án utalja a támogatást a Magyar Államkincstár. Idén minden tankerületi központ pedagógusai évvégi jutalomban részesülnek, még a tankerületi vezetők és az ott dolgozó kormánytisztviselők nem kapnak ilyen juttatást, közölte a Klebersberg központ a Népszavával. A jutalom összege bruttó 75 ezer és 150 ezer forint között lehet, attól függően, hogy mennyi plusz munkát vállaltak az oktatók. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók szintén részesülhetnek a bónuszban. Várhatóan a jövő héten kezdődnek el a kifizetések. Elhalasztotta a kormány a szépkártyák kötelező digitalizálásának kezdetét. A határozat szerint nem 2025. január 1-től, hanem csak jövő szeptember 1-től lesz kötelező digitalizált formában is biztosítani az új szépkártyákat a szolgáltatóknak. Megjelent a NAV oldalán, hogy mennyi lesz 2025. januárjától a benzin és a gázolaj jövedéki adója, írja az Infostart. Az emelés mértéke megegyezik a júliusi fogyasztói árindexel. Erről a kormány még idén októberben rendelkezett egy adótörvény módosítással. 2025. januártól a benzin jövedéki adója 4,1%-kal emelkedik, amely megegyezik a 2024. júliusi inflációval. Mivel a jövedéki adót is terheli a 27%-os áfa, ez a lépés a benzin esetében 11, a gázolajnál 10 forintos azonnali drágulást jelent a kutakon januártól. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és helyenként kisebb zápor, hózápor, havas eső is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megerősödik. A Dunántúli középhegységben viharos lökések is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Kép más decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az új ember december 15-ei száma. A tartalomból. A Notre Dame újjászületése, profétai szimbólum, Ferenc pápa üzenete. Interjú a szíriai nunciussal Damaszkusz elfoglalása után. A szolidaritás útja az élet áldozatig. Megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Adventi ajándék. Erdő Péter bíborost a Heves vármegyei nagykökényes díszpolgárává választották. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni
angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik ösvénykel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is a fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbancs bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Visz a tűz felem, elpuha szél kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Kétezer éve tapasztaljuk, sőt, a választott nép már még korábban, hogy Isten az, aki elkészíti számunkra az ünnepet és annak a tartalmát, és hogy az Isten az, aki ad bizonyos pontokat az életben, ahol rendszeresen lehet vele találkozni.
Milyen módon táplálja az életünket az ünnep, illetve az Istennel és az emberekkel való közösség? Erről fogunk ma beszélgetni Háfenscher Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének professzor emeritusával. Tartsanak velünk!
A
magyar nyelv értelmező szótára, és annak az egyik meghatározása az ünnepről úgy fogalmaz, hogy jelentős történelmi eseményről vagy kimagasló személyről való ünnepélyes megemlékezésnek, valamely eszme tiszteletének szentelt alkalom. Ezt keresztény fogalomkörben hogyan módosítanánk vagy pontosítanánk?
Azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes átfogalmazni, máshonnan közelíteni. Az egyik közelítés mindenképpen az, hogy az ünnep számunkra abból fakad, hogy Isten egy ritmust, egy rendet alkotott ebben a világban. És a megemlékezés a bibliai értelemben az nem egyszerűen valami nosztalgiázás, hanem mindig az egykor történt dolgoknak a jelen valóvá tétele. Az Isten nagy tetteit visszaidézzük, de nem csak visszaidézzük, hanem ezáltal a mi életünk számára jelen valóvá lesz. Ebben az időforgatagban, amiben élünk, megvan a helye a munkának és az ünneplésnek, mert hiszen az ember egy ünneplő ember, ez is a teremtettségünkhöz hozzá tartozik. Egy számomra nagyon izgalmas tudós a 20. században, Harvey Cox beszélt arról, hogy az ember az homo festivus, ünneplő ember. Tehát ez nem valamiféle habatortán, hogy ünneplünk, hanem hozzátartozik az emberségünkhez. És ha soha nem ünneplünk, mindig csak dolgozunk, akkor tönkre megy bele az életünk. Kell, hogy legyen időnk önmagunkra, kell, hogy legyen több időnk egymásra, hogy odafigyeljünk a mellettünk levőre, és legyen időnk, több időnk az Úristenre. És ebből a háromból összeállhat igazán az ünnepünk, akár heti rendszerességgel a vasárnap, akár pedig olyan időszakonként, ahol valami kiemelkedő nap van az életünkben, mert mindegyikre nagyon-nagyon nagy szüksége van az embernek, és azt hiszem, hogyha bármelyik is csorbát szenved, akkor borul az emberségünk.
Tehát az ünnep mindig valamiféle közösségbe is von minket?
Igen, hát az ünneplés, ahogy mondtam, idő magunkra, egymásra, Istenre, és ebből a háromból kettő már rögtön közösségről szól. Közösség az embertársal, és közösség az Istennel. Nem magányos emberként teremtett meg az Úristen, hogy egy szigetre elvonulhatunk egyedül, hanem összefüggésben van az életünk minden eseménye a társunkkal, és még inkább összefüggésben van az Úristennel. Szükség van arra is, hogy a szervezetünk regenerálódjon, de még inkább szükség van arra, hogy a lelkünk feltöltekezzék. Ugye a töltekezés lenne az a másik ilyen kép, amit az ünneppel kapcsolatban érdemes elővennünk, ahogy egy autó nem tud menni bizonyos kilométeren túl, ha nincs feltöltve üzemanyaggal. A lelki életünk még inkább így van, fel kell tölteni ahhoz, hogy jól funkcionáljon az életünk, hogy üzembiztosak legyünk a szónak, világi és lelki értelme egyaránt.
Mennyire szükséges, hogy az embernek, aki ugye Isten teremtménye és a teremtéssel együtt megkapta ezt a vágyát erre a ritmusra, amit említett, hogy vallási értelemben is ünnepeljen, hogy szakrális jellege is legyen az ünnepnapjainak. Mennyire van szüksége erre egy mai embernek, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli a vallás, vagy neki nem feltöltő egy Isten tiszteletre elmenni? Annak mit mondanánk?
Hadd kezdjem ott, hogy ha az életben vannak fontos dolgok, és azt elkezdjük sorolni, akkor kiderül, hogy a 10 legfontosabb dolgok között ott van az ünneplés. A 10 parancsolatban ott van az elején, szenteld meg az ünnepnapot. És hogyha ez szorosan összeköt minket a teremtőnkkel, akkor ennek szakrális jellege van. Természetes az, hogy az ember megválogatja azt, hogy melyik töltőállomásra menjen el, mert oda érdemes menni, ahol tiszta minőségű üzemanyag van. Az ember lelki táplálékával is ugyanezt keresi. Igen ám, de ez csak az egyik oldala a dolognak, hogy az ünneplésünkre mi keressük a kulisszákat, meg a tartalmakat. A Szentírás éppen arról beszél, hogy Isten készít nekünk ünnepet. Már itt a földi valóságban is, hiszen azért nézzük meg, hogy a számunkra igazán fontos ünnepek azok valahol a léttel, az élettel és ilyen módon az élet alkotójával kötnek minket össze. És hát arról beszél a Szentírás, hogy az életünk kiteljesedése, a reménység szerint kegyelemből megkapható örök élet, az is egy ünnepléshez hasonlít. Ha megnézzük Jézus példázatait, amikor az Isten országáról, az Isten hatalmáról beszél, akkor mindig valahol nagy lakomáról van szó, királyi menyegzőről van szó, bárány menyegzőjéről van szó, és még lehetne sorolni ezeket a gyönyörű képeket, mert a legjobban ez mondja el, hogy a nagy ünnep az a nagy találkozást jelenti. És persze az élet minden kis apró szegletében találkozhatunk az Úristennel, és az ő fantáziája kimeríthetetlen, hogyha arra gondolunk, hogy mennyi mindent használ fel arra, hogy találkozzon velünk. Isten az, aki elkészíti számunkra ezt az ünnepet és annak a tartalmát. Nagyon jó kimenni a természetbe egy ünnepnapon, friss levegőn, napsütésbe. Jó dolog beülni egy olyan művészeti épületbe, akár ez képzőművészetről, akár zenéről legyen szó, ahol ünnepi pillanatokat élünk át, de hát azért a tapasztalat mégis az, hogy az Isten tisztelet az a hely, ahol az Isten nekünk randevút ad, hogy együtt legyünk vele, ő mindent megtesz ezért, szól hozzánk, kezébe vesz, formál minket, etet, felszabadít, békességet ad, és így tovább. Ha azt keresem, hogy Isten milyen ajándékokat rejtett el nekem, ha mi így megyünk el mondjuk templomba, akkor érdemes azt nézni, hogy hol találjuk meg ezeket a kis ajándékokat. De a lényege mégis az, hogy találkozhatunk Istennel. És aztán, ha Istennel találkoztunk, akkor máshogy találkozunk az emberekkel is. Azért mégis a két ember közt a legrövidebb út az Istennel keresztül vezet.
Mennyire tudja értelmezni az olyan ember, aki nem tanulta ezt, vagy nincsenek ilyen hagyományok a családjában, hogy mi zajlik egy istentiszteleten, vagy mi zajlik egy keresztény ünnepen, ahol ugye, ahogy mondta Isten, igen, mint egy nagy vendégségben tálalja elénk az áldásait, és amit ő elkészített, hogy segítsük egymást, hogyha mondjuk elhívnánk egy ismerősünket, barátunkat, hogy mi lesz ott, hogy vonzónak találja azt, hogy vegyen belőle ebből, abból.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és a kereszténység születése pillanatától kezdve napi rende volt, és napi rende van, és valószínűleg így is marad, hogy egy istentisztelet mennyire egy belső családi találkozó, és mennyire egy kifelé nyitott, mondjuk így missziói alkalom. Minden közösségben természetes, hogy kialakul egyfajta nyelv, egyfajta viselkedési stílus, egyfajta eljárási forma, ahogy viszonyulunk egymáshoz, ahogy megrendezzük a dolgainkat, és ahogy félszavakból értjük egymást. Hát ez lenne a család belső ünnepe. És mégse tehetjük meg azt, hogy ez egy ilyen zárt körű rendezvény lenne. Mert felelősek vagyunk azokért, akik véletlenbe toppannak, vagy nagyon tudatosan, de keresőként, és minden előképzettség nélkül jönnek. Nem tudjuk minden egyes alkalommal elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy megváltás, mit jelent az, hogy kegyelem, mit jelent az, hogy Isten országa, de hogy úgy fogalmazzunk, úgy beszéljünk, de legfőképpen úgy éljünk és viszonyuljunk egymáshoz, hogy az vonzó legyen, ez nagyon-nagyon fontos. És akkor itt jön a keresztény igehirdetésnek és a tanúságtételnek egy egészen különleges és minősített feladata, hogy úgy tudjuk továbbadni azt, amit Isten ránk bízott, ez az igehirdető feladata, mert ő hirdeti azt, amit az Isten mond neki, és persze a másik oldalon a mindenkire vonatkozó tanúságtétel, hogy elmondjuk azt, hogy én mit értem át az Istennel, hogy az én életem számára mi a fontos, és ebből a kettőből összeadódhat olyas valami, ami felhívja legalábbis a figyelmet. Mi hitet úgyse fogunk tudni adni, de azokat az akadályokat, amik emberek életében jelen vannak, hogy megnyíljanak előtte. Ezeket talán egy kicsit tudjuk csökkenteni. De én azt gondolom, hogy ha valaki bejön a templomba, és ott a szónak fizikai és lelki értelme friss levegője van, ha valaki bejön, és ott nem egy közönség van, aki megnézi a produkciót, hanem egy közösség van, akik egymásra is figyelnek, meg tudnak együtt előre is figyelni, meg felfele is. Ha ott egy olyan csapat van együtt, akiknél lehet, hogy sok a különbözőség, netán még feszültség is van, de mégis tudják szeretni egymást, ez már érdekes és vonzó lehet. Abból, hogy mi az ünnep számunkra, és mi teszi az ünnepet ünnepé, az Isten jelenléte, meg az, amit ő cselekszik ott. Ha ezt meg tudjuk egy kicsit is éreztetni, akár egy kóstoló szinten, akkor már szerintem nyitottabbak lesznek emberek arra, hogy ott mi történik.
Hogyan tudjuk keresztény emberként a családjainkba hazavinni ezt az ünnepet? Ha kifejezetten egyházi ünnepekre gondolunk, amit a világ is ünnepel, így a karácsony, húsvét, pünkösdöt kevésbé ismerik, de hát úgy ünnepeljük, hogy otthon maradunk, vagy nem kell dolgozni sokan. Mégis akkor a keresztény közösségeken túl, a családokban hogyan valósulhat meg az, hogy ott legyen Isten, és egy felfelé néző ünneppé váljon, ami a templomban magától értetődő, de otthon nem biztos.
Azt gondolom, hogy most itt a 21. században ez az egyik pont, ahol nagyon nagy deficitje van a kereszténységnek. Pedig hát a kezdetek kezdetétől fogva egy zsidó családban az volt a természetes, hogy otthon úgy kezdték az étkezést, hogy beszéltek az Isten nagy dolgairól, hogy egy páska ünnep előtt szinte egy liturgiát játszott le a család, ahol a családfő ott ült, és megkérdezték a gyerekek, hogy mi is történt, és a családfő elmondta az egyiptomi kivonulás történetét, és akkor helyre került minden, hogy miért esznek, mi az egésznek a tartalma, és aztán jöhetett a felszabadult együttlét. És ez valahol ma hiányzik. Persze a családi életek rendezetlensége is belejátszik ebbe a felgyorsult világ, és ha tovább folytatjuk, akkor azt látjuk az egyház történetben is, hogy ahol az édesanyák vagy a nagymamák szent hivatásnak tartották azt, hogy este összekulcsolják a gyerekek kezét, és megtanítsák őket imádkozni, magát a mozdulatot, a lelki attitűdöt, hogy egy napot azzal zárunk le, hogy megköszönjük az Istennek, hogy mit kaptunk. Egy napot azzal indítunk, hogy hát adj erőt nekem, és adj józanságot, vagy bölcsességet, hogy ezt a napot elkezdjem. Az természetes volt, hogy ha hazamentek egy vasárnapi istentiszteletről, akkor utána még beszédtéma maradt az igehirdetés, vagy a liturgiának egy-egy olyan mondata, ami azon az ünnepen megfogta a családot. Hogy együtt tudtak Bibliát olvasni, és egy közös imádság volt. Ez egy olyan kohéziós erő, amit ma vissza kellene hoznunk a családokba, és lehet, hogy sokkal többet jelentene ez minden terápiánál, mert ez az igazi kötőanyag, ami összetarthat egy ilyen sejtközösséget. Ez megváltoztatná az ünnepekhez való viszonyunkat. Ugye az a nagy gond, hogy egy csomó ember unatkozik az ünnepeken, mert hiányzik az ünnep igazi tartalma.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oldalmazunknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek.
Páfenser Károllyal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének professzor emeritusával beszélgetek ünnepről és ünneplésről. Milyen családi történetet tudna esetleg, vagy történeteket megosztani az ünnepeikkel kapcsolatban, ha már a családi ünnep megélésről beszéltünk, amik megmaradtak, és amiket szívesen felelevenít?
Egy ünneplő családba nőttem be, ahol hát papgyerekként hol rohangál az ember a templomban és a templom körül. Én úgy nőttem fel, hogy egy vasárnap a Deák téren 3 istentiszteleten részt vettem azért, mert rosszalkottam, vagy azért, mert érdekelt, vagy azért, mert szokás volt. Ez mindenképpen meghatározott dolgokat. Az azért volt igazán fontos, mert a szakrális, a templomi ünneplés és a család ünneplés összeért. És ez az egyik szenteste volt, ahol a templomban izgalommal voltunk együtt, és egészen máshogy ültünk egymás mellett a padba, és hallgattuk édesapámat, vagy a másik lelkészt áldott emlékük Eken Andrást, és abban már ott volt a családi izgalom is, amikor már lerendeztük a gyülekezeti dolgokat, a perselypénz számolástól a gyertyák eloltásáig. Akkor hazaértünk, és a karácsonyfánál nem az volt, hogy rárontottunk ott ajándékokra, vagy szaloncukorlopkodásra, vagy egyebekre, hanem elolvastunk ráadásul egy olyan történetet minden évben, ami nem kimondottan karácsonyi. Ez a Filippi 2-ből volt a nagy Krisztus himnusz, ugyanaz az érzület legyen bennetek, ami Krisztusban megvolt, aki hát nem tekintette arra a nagyságra, ami volt, hanem emberré lett, és embernek bizonyult, és megy tovább ez a gyönyörű himnusz, és valahol egyszerűen vérünké váltotta, hogy mi a történetnek a lényege, hogy nem a karácsonyfa, meg nem a jászol, meg az angyalkák, a kulissza a fontos, hanem az, hogy Isten emberré lett. Itt valami mindig megszületett, mindig valami szikra kipattant, és ez nem a csillagszóró szikrája volt, hanem a lényegnek a belső tüzéből fakadt. A másik meg nagy csütörtök este volt, ami egész különleges ünnep. Nagy csütörtök az egy ilyen csöndesebb közösség volt. És nem fönt a magas Deák TV szószékről, hanem az oltár elől ilyen szinte beszélgetős módon prédikált édesapám, és egyszerre csak azt éreztük, amikor oda térdeltünk az oltárhoz, hogy tényleg összeért a szent ünnep és a család, és a templomba éltük át ezt a nagyszerű alkalmat. Talán harmadiknak még érdemes lenne hozzávenni, hogy nálunk bármilyen családünnep volt, születésnap, keresztelő, esküvő, temetés, mindig ugyanazt az egyéneket énekeltük, hogy mit Isten tesz, mind jó nekem. Ez valahogy olyan jól meghatározta, hogy az ünnep arra való, hogy megköszönjük azt, hogy mindaz, amit az Isten tett, még a gyász esetnél is, azt a javunkra fordíthatja.
Vajon miből fakad az a szokás, hogy nagy ünnepeken egyre többen kihasználják a szabadnapokat, és elutaznak jó messzire, ahol még nyomokban sem emlékeztet semmi a gyermekkoraik ünneplésére. Tehát más az éghajlat, más a díszlet, még akár nem is viszik magukkal azokat az embereket se, akikkel együtt lehetne lenni.
Beszéltünk róla, az ember homo festivus, ünneplő ember, és ha az emberségeiben valami baj van, akkor ez kihat az ünneplésére is. És én azt látom, hogy egy sor ember menekül ma attól, hogy a dolgok mélyére nézem, mert akkor szembe kellene nézni önmagával, szembe kellene nézni az Isten kérdéssel, szembe kellene nézni az emberekhez való viszonyával, és a legjobb az, hogy csinálunk valamiféle kellemes, élvezetes pótszert, és ezt használjuk az igazi helyett. A régi emberek kultúrájában az ünneplésnek néha nagyon fájdalmas, néha nagyon örömteli jelenléte volt, de mindig valahol nagyon emberi volt. Ma azt látom, hogy látszat dolgokba menekülünk, és akkor mi marad meg? A wellness, pedig ennél sokkal tartalmasabb az ember, és sokkal nagyobb az igénye az igazi ünnepre, de ha nem tudja megteremteni magának, vagy nem tudja, hogy hol keresse meg, akkor kezd el menekülni ilyen pótcselekvésekbe. Valahol az ember versenyünk mélyére kellene nézni, és akkor kezdjük észrevenni azt, hogy ha az ember egészségesen viszonyul a környező világhoz, ha az ember egészségesen viszonyul máshoz, meg egészségesen viszonyul önmagához, akkor elkezd vágyni arra, ami természetes vágya, hogy ünnepeljen, és az ünnepben is egy pár ilyen felszínes, hamar kipukkaló élmény után keresi az igazi tartalmat. Az élmény az kevés, az élet az igazi. Jézus, ha belegondolok az evangéliumok történetében, soha nem volt hajlandó belemenni az ilyen élményjátékokba, ami kirakat, ami látszat, és mindig a mélyre kérdezett rá.
Mit mondhatunk Jézus ünnepléséről? Mit tanít nekünk? Mennyire gondolhatunk rá, mint aki ott van az ünnepeken velünk?
Jézus mindenben részt vesz, ami mélyen emberi. Hát azért János evangéliuma szerint az első nyilvános megjelenés az egy lagzi. Egy lakodalmon Jézusnak arra is van gondja, hogy hát elfogyott a bor, és ez milyen blamás, hogyha nem kapnak bort, és Jézus a vizet borrá változtatja, de rögtön hozzáteszi János azért kis ravasz módon a végén, hogy ezt tette első jelként. Tehát az aktuális ünneplésen túl ott volt a dolognak a tartalmi része, hogy ez egy jel arra, hogy ahol Isten van, ott nem fogy el a bor, az ünnepnek a hozzávalója. Azt látjuk, hogy Jézus betartja a korabeli vallási ünnepeknek a szokásait, és ezt komolyan veszi. Ha nagy a torzulás, más templomtisztítás története, akkor azért oda csapott, de az is az ünnep tisztasága miatt történt. És aztán nagy ünnepléseket nem látunk Jézus életében, de ott, ahol ő megjelent és gyógyított, vagy rendbehozott életeket, bűnöket bocsátott meg, vagy feltámasztott embereket, ugye három ilyenről olvasunk az evangéliumokba, ott a jelenléte ünneppé vált.
Lélekhangoló.
Hogyan lehet egyedül ünnepelni? Mit tehet az, akinek nincsen közössége, nincsen családja, vagy már, vagy még?
Nekünk nagyon nagy a felelősségünk azért, hogy emberek ne érezzék magukat magányosan. Erre a gyülekezetnek ezerféle technikája lehet. De aki így marad és így él, az is végig gondolhatja azt, hogy mennyi minden kísérte végig az életén, hogy hány emberért lehet hálás, vagy kik voltak azok, akik neki sokat köszönhettek, mert tőle kaptak valamit, és egy olyan szál köti velük össze, amitől nincsenek egyedül. Azt élhetjük meg, hogy az Úristen nem hagy minket magunkra, és hogyha használjuk azt a világhálót, amit hát nem ma találtak ki, hanem évezredek óta működik az imádságnak a világhálója, akkor ebbe bele lehet kapcsolódni. Úgy is, hogy az ember tud ilyenkor imádkozni másokért, meg tudja azt is, hogy mások is imádkoznak, lehet, hogy név nélkül, csak ennyit, hogy a magányosokért. Itt mind a két oldalnak mozdulni kell, és bárcsak ez ne ilyen ünnepi kampányszerű valami lenne, hanem ez a hozzáállás, ez megmaradna a kevésbé ünnepi pillanatokban is.
Mit jelent, ha meg lehet egyszerűen magyarázni itt a hallgatóknak az ünnepkör, illetve ezen belül, hogy a protestáns egyházaknál létezik egy ünneptelen fél évünk?
Az izgalmas az, hogy az első keresztények számára az igazi nagy esemény, amin állt vagy bukik minden, az Jézus feltámadása. Éppen ezért volt fontos az első keresztények számára ezt a páratlan élményt megélni hétről hétre minden vasárnap. Ma is minden vasárnap, legyen az nagy ünnep, legyen az kis ünnep, legyen az ünneptelen időszak, minden vasárnap egy kis húsvét. És az egész keresztény ünnepkör az életről szól, és hát ha az Isten emberré lett, akkor Jézus életéről szól, akkor természetesen, ha a haláláról és feltámadásáról beszélünk húsvétáján, akkor hát a születéséről is kell beszélni. Igen, ám, de amikor megtörtént ez a csoda, hogy Jézus élete túlmutatott a normál emberi életen, akkor kiderült, hogy ő köré csoportosulnak emberek, és ezek az emberek átélik azt, hogy ez a közösség valami egész különleges, akkor bejön Pünkösd ünnepe, és megszületik az egyház, és hát minden ünnepnek kialakul a rákészülés időszaka, karácsony előtt az advent, húsvét előtt a böjt, és persze minden ünnepet le kell csengetni, karácsony után ott még a vízkereszti időben van mit tárgyalni karácsonyról, húsvét után még van 50 napunk arra, hogy kitárgyaljuk, hogy mi minden történt húsvét után, és hát az ünneptelen fél év meg az egyház számára bontja ki mindazt, amit az evangéliumban olvasunk, és minden vasárnap valami újabb titok kiderül abból, hogy mit jelent az Isten szeretet, az evangélium. Az egyház itt szépen lassan így berendezte az egész évet. Úgy tűnik, hogyha mindig ugyanoda visszatérnénk, ugye én már az hetedik X-hez közeledem, és akkor az ember ennyi idő óta minden évben karácsonyt, és egyre inkább azt látja az ember, hogy miközben körbe-körbe mindig ugyanoda visszatér évről évre, ha oldalról nézem, olyan, mint egy spirál, ez megy előre. És egyszer csak eljutunk oda, ahol már nem lesz egyházi év, hanem majd reménységünk szerint szintről szélre látunk, és akkor ott már csak ünnepelni fogunk, mert Isten így írja a jelenések könyve, ott lakik az emberek között. Nincs az, ami megkeserít bennünket, se gyász, se fájdalom, se betegség, és ez a találkozás kiteljesedik egy együttlétbe.
Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunk mai vendége Háfenser Károly evangélikus lelkész, egyházunk istentiszteleti életének elméleti és gyakorlati teológiai megalapozásában, valamint az egyház üzenetének a társadalom felé való közvetítésében végzett kiemelkedő munkájáért Károly Gáspár díjban részesült 2024-ben. Arról beszélgettünk, hogy hol van a helye az ünnepnek, ünneplésnek, emberi életünkben úgy, ahogy Isten azt eltervezte számunkra. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió interjúi meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheram.hu rádió menüje alatt. Valamint megtalálhatóak a Spotify-on, a Lélekhangoló podcastban. Üzeneteiket, leveleiket örömmel fogadjuk, e-mailjeiket az evmis@lutheran.hu címre várjuk, SMS-t pedig a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Hallgatóinknak Isten áldását és további jó rádiózást kívánunk, szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották. Velem vagy ez az.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az adventi koszorún meggyújtott harmadik gyertya jelzi, hogy egyre közelebb kerülünk Urunk születésének napjához. Ez a harmadik gyertya a keresztény hagyomány szerint nem a bűnbánatra akar figyelmeztetni minket, mint a többi lila színű, hanem ez a rózsaszín gyertya az örömöt jelzi számunkra. Gaudete vasárnapnak, örömvasárnapnak is nevezzük ezt a napot. Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van. Ezekkel a szavakkal kezdődik ma Advent harmadik vasárnapján a Szent Mise. Az öröm átjárja a lelkünket, és örömtelivé teszi adventi várakozásunkat. Örvendezésünk oka az, hogy közeledik karácsony ünnepe, egyre közelebb kerülünk a naphoz, amikor beteljesedik várakozásunk, és megláthatjuk a megváltót. Keresztelő Jánost az Isten küldte. Igazi próféta ő, aki nem a maga szavait mondja el, és nem a saját gondolatait hirdeti, hanem az Isten küldötteként azt hirdeti a népnek, amivel Isten bízta meg. János, mint ige hirdető, abból meríti bátorságát és határozottságát, hogy Isten küldte őt. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy nem magabiztos, hanem Isten megbízottja. Izajás próféta így beszélt saját küldetéséről. Az Úr küldött engem, hogy örömhírt vigyek. Pontosan ugyanez vonatkozik keresztelő Jánosra is, akit szintén Isten küldött, hogy örömhírt, Jézus közelgő jövetelének örömhírét hirdesse az embereknek. Krisztus örömhírének hirdetése a világban mindannyiunk kötelessége. Mindig örömmel végezzük ezt az Istentől kapott feladatunkat. Keresztelő János tanúság tételének lényege abban rejlik, hogy nem önmagáról, hanem Jézusról tesz tanúságot. Ő nem saját származásáról beszél, nem mondja el, hogy kik a szülei, nem mondja el életrajzát, és nem dicsekszik élete egyetlen eseményével sem. Ő a Messiásról beszél, aki azonban hamarosan el fog jönni, sőt már ott áll a nép körében. Szavaink és életünk tanúság tételével irányítsuk Jézusra az emberek figyelmét, ahogyan János is tette. Keresztelő Jánoshoz azzal a szándékkal indulnak el a különféle társadalmi helyzetben élő emberek, hogy hallgassák őt, de a hallgatásból cselekvés lesz. Mit tegyünk? Kérdezik a vámosok, a katonák és az egész nép. Rögtön érzik, hogy nem elegendő az, ha hallgatják János tanítását, hanem valamit tenniük kell. Cselekvésre indítja őket mindaz, amit János hirdet. Keresztelő János az elsőként kérdező népnek azt feleli, hogy ennivalójukat és ruhájukat osszák meg a szegényekkel. A nagy lelkűség gyakorlása ugyanis ráirányítja a figyelmet Isten jóságára, aki nagy lelkű szeretetből küldi el fiát hozzánk. A vámosoknak, akik köztudottan a maguk hasznára dolgoztak, azt feleli János, hogy legyenek becsületesek, és az anyagiakban való gyarapodás érdekében ne csapjanak be senkit. A gazdagság, a vagyonszerzés ugyanis alapvetően rossz irányba tereli az embert, és eltéríti attól, hogy a gondviselő Istenre bízza életét. A katonáknak azt válaszolja a keresztelő, hogy hatalmukkal ne éljenek vissza, és ne alkalmazzanak erőszakot. A békesség szerető lelkület visz ugyanis közelebb Isten fiához, aki születésével elhozza számunkra az áldott békét. Érdemes odafigyelnünk az evangéliumban szereplő emberekre. Olyanok ők, akik nem éppen a vallásosságban való buzgolkodásukról voltak híresek. Most viszont a megtérést és bűnbánatot hirdető Jánoshoz mennek. Nem a kíváncsiság vezeti őket, hanem komoly elhatározás, a javulás szándéka. Ezt jelzi, hogy nem csak a szavakat hallgatják meg, hanem cselekedni akarnak. A történet fontos mondani valója, hogy ezekkel az emberekkel is szót lehet érteni. Az örömhír nekik is szól, s János megtalálja a módját, hogy nekik is elmondja, hogy mit kell tenniük. Az adventi időszak bennünket is indítson a bűnbánatra, és jó cselekedetekre. Urunk Jézus Krisztus, te minden nap eljössz hozzánk, minden nap döntés elé állítasz minket, minden nap választ vársz tőlünk. Elfogadom és hiszem, hogy te vagy az élő Isten fia, akit azért küldött az Atya e világba, hogy általad szóljon hozzánk, és általad nyilatkoztassa ki igazságait és jóságát. Elfogadom és hiszem, hogy képes vagy eltörölni minden bűnömet, és képes vagy engem jó útra téríteni. A te törvényed, a szeretet parancsa szerint akarok élni. Kérlek, adj erőt, hogy minden nap tökéletesebben tudjak a mennyei Atya törvényeinek eleget tenni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Juhász Ferenc pápai káplán, pasztorális általános helynök, a Miskolc Mindszent plébánia plébánosa mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész, a bazilika karnagya. Énekel az Egri érseki fiú kórus, vezényel Schmidmeister Szilvia. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!